pillanatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Nyolc óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus, Debner Ádámot hallják. Ma 10 óra 30 perckor élőben kapcsoljuk az egri fájdalmas anyatemplomot, ahonnan búcsúi szentmisét közvetítünk. A főcelebráns Linzenbold Levente bírósági helynök Tardi plébános lesz. Így tehát a 10 órakor a bazilikában kezdődő szentmisét kivételesen nem adjuk közre, de még egyszer 10 óra 30 perctől a Servita templomból közvetítünk szentmisét, amikor együtt imádkozhatunk. Nagy erőkkel készül a vízügy az érkező árhullámokra, ám az előrejelzés a ciklon gyors változása miatt bizonytalan, közölt az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A hatóság még tegnap azt írta, az aktuális előrejelzés szerint a várt csapadék mennyiséghez képest a Felső Duna, az Inn, a Traun, az Ensz vízgyűjtőjén valamivel több, még a Lajtán, a Morván, a Rábán, a Vágon, a Murán és a Dráván kevesebb esőre lehet számítani. Moson-Magyaróvár védelmében azért előkészítik a Lajta szükségtározó megnyitását. Budapestnél holnap harmadfokúra emelik az árvízvédelmi készültséget. Az alsó rakpartokat, amelyeket várhatóan kedden önt majd el a Duna, már holnap lezárják. A Margit-sziget alacsonyabban fekvő részeinek védelmét homokzsákokkal erősítik meg, és az árvízi helyzet függvényében a jövő hét közepén le is zárhatják. Romániában 4 ember meghalt, több százat evakuálni kellett a heves esőzések és áradások miatt. A 4 áldozat holttestére házaikban vagy udvarukon találtak rá a hatóságok. Az ítéletidő 8 zömében Moldvai megye 19 települését érintette. A kormányfő és több miniszter is az árvízzel leginkább sújtott térségbe látogatott, hogy tájékozódjanak a helyzetről. Csehországban több mint 60 ezer háztartás maradt áram nélkül a heves viharok után. A legsúlyosabban a Németországgal határos Ústinad-Lábem régiót érintette a vihar. A katasztrófa a vasúti közlekedést is érintette, a kidőlt fák több vonalat is elzártak. A szomszédos Lengyelországot is heves esőzések sújtották, számos folyó és patak vízszintje megemelkedett. A szerb elnök jóváhagyta a kötelező sorkatonai szolgálat visszaállítását. A döntést még a kormánynak is el kell fogadnia. A szerb vezető egy héttel ezelőtt jelentette be, hogy a férfiak számára 75 napos kötelező sorkatonai szolgálatot vezetnének be, míg a nők önként jelentkezhetnének a kiképzése, Alexander Vučić bejelentése szerint. Koszovóra vonatkozó intézkedéscsomagot fogadott el a szerb kormány, miután szerintük a koszovói miniszterelnök erőszakos lépései veszélyeztetik az ott élő szerbek jogait. Belgrád ezért különleges szociális védelem alatt álló területté nyilvánítja Koszovót, pénzügyi támogatást adnak az ott élő szerbeknek. Emellett illegálisnak minősítenek minden olyan szervet és intézményt Koszovó területén, amelyet az egykori szerbiai tartomány 2008-as egyoldalú függetlenségének kikiáltása után hoztak létre. Újabb népszavazás kezdeményezne a migránsok befogadásáról a legnagyobb lengyel ellenzéki párt. A Jog és Igazságosság a voksolás érdekében aláírásgyűjtést indított a párt kormányzati intézkedések elleni varsói tüntetésén. A pártelnök Jaroszláv Kaczynszki kijelentette, nemet mondanak Brüsszelnek a migránsok áthelyezésére. A referendumhoz legalább 500 ezer támogató aláírás szükséges. Az elsőrendű A kategóriába sorolták Horvátországot az S&P Global Ratings. A nemzetközi hitelminősítő azzal a várakozásával indokolta a lépést, hogy a horvát gazdaság teljesítménye a következő években jelentősen meghaladja majd az euróövezeti társállamokét, a 2024-27-es időszakban évente átlagosan 3%-kal bővül. Orosz-ukrán fogolycserét hajtottak végre az Egyesült Arab Emírségek közvetítésével. A tárgyalások eredményeként 103 ukrán hadifoglyot cseréltek ki, ugyanennyi az ukrán fegyveres erők által a Kurszki területen fogságba esett orosz katonára, közölte az orosz védelmi minisztérium. Az Egyesült Államok jóváhagyta az F-35-ös típusú lopakodó vadászrepülőgépek eladását Romániának. A szerződés értéke 7 milliárd 200 millió dollár. A megállapodást, ami 32 gép, valamint a hajtóművek bukaresti beszerzésére vonatkozik, az amerikai kongresszusnak még jóvá kell hagynia. Az idei nyáron az átlagosnál kétszer több hőségnapot regisztrált a Hungaromet itthon. A szokásos 26-tól eltérően 53 hőségnapot rögzítettek, amikor a legmagasabb hőmérséklet elérte a 30 fokot. Végül az időjárásról, továbbra is borult lesz az ég, csak északkeleten szakadozhat némileg a felhőzet, arrafelé szünet lehet a csapadékban, de általában mindenfelé újabb adag eső hullik. 15-16 fok körül alakul a csúcs hőmérséklet. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
És jöjj, láss, hallgass meg mindent, ami helyi és keresztény.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotó művészek közreműködésével.
Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok, filmvetítések várnak.
Zarándoklat, nagyszabású, dicsőítő nap szerveződik.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
40 értékes program, több száz előadó, számos vonzó helyszín.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Hagyomány és innováció az ökumené, a Caritas és az Agapé jegyében.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2024. szeptember 13-a és 22-e között.
Összefogással szervezi az Éltető Lélek Alapítvány. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az ars-sacra.hu weboldalon.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Ta-da-da! az otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
Szeretettel köszöntjük gasztronómiai sorozatunk az otthon ízei hallgatóit, Kónya Éva vagyok. A következő percekben a szürethez kapcsolódva néhány népszokást idézünk fel, valamint egy szőlős sütemény receptjét is megismerhetik. Süje Károlyné Klárika nénit hallják.
Mindennapi életünkhöz, az étkezéseinkhez, a szokásainkhoz, hát így három olyan dátumot említek, ami a szürethez kötődik, és ez azért három nap, mert ugye tájegységenként változik a szüret napja, és hát ma már talán nem tartják ezt ilyen pontosan be, de én gyerekkoromban nem kezdhetett senki hamarabb azon a szőlődombon, hamarabb szüretelni egy-két nappal se. Amikor kezdődött a szüretnapja, akkor mindenki akkor ment egyszerre, úgyhogy nehéz is volt szüretelőket találni, mert mindenki egyszerre ment ki a szőlőhegyre. Tehát így október 15 Szent Teréz napja a szüretnapja, de ugyanígy október 18-a Szent Lukács napja szintén, és október 21-ét Orsolya napját is mondják még a szüretnapjának. Ilyenkor már ugye az állatok is bekerülnek a legelőről, így a október 20-a Szent Vendel, a pásztorok védőszentje, október 26-a Demeter vagy Dömötör napja, ezt pedig a juhász újévnek is hívják, ilyenkor ugye elszámolnak a juhászok a gazdának, behajtják őket a hegyről, vagy ahol éppen legeltették őket, és elszámolnak, hogy mennyi volt a szaporulat, mennyi maradt meg, milyen hozadékot hoztak, mennyi volt a gyapjú, meg egyebek, tehát ez annyira nem értek, de ez egy nagyon elszámolós időszaka volt a gazdák felé, a juhászoknak. És hát október, mondjuk az öregedés korának is, ugye az október elseje az idősek világnapja is egybe. Hát már csak az ősz szó, az őszül, ez is egy érdekes kifejezése. Hát az őszhaj azért több, mint egy hajszínváltás, mert komoly belső átalakulást is eredményez, hogyha már valakinek őszül a haját, ezt magamról tudom a legjobban. Elég gyorsan kezdtem őszülni, de nem korán, azért azt mondanám, de amikor őszülni kezdtem, azért az elég rohamos volt. És találtam egy Vörös Sándor verset, aminek az a címe, hogy Marasztaló, néhány sora. Ezt szeretném még megosztani kedves rádióhallgatókkal. Ó, ne vidd el két szemeddel a napsugarat, ne menj, várj még, mert a tájék sötétben marad. És hát még egy jeles évfordulót nem mondtam, hogy Simon Júdás is ebbe az időszakba emlékezzünk rá. Ez egy terményjósló idő volt, ami azt jelentette, ha szép idő volt azon a napon, a következő évben jó termés volt várható. Hát úgy legyen, hogy most is jó termés legyen várható. És már azért láthatjuk a határba, hogy nagyon sok felé vetnek. Van olyan növény, ami már kikelt, így a repszint is már láttam a földön, hogy már olyan ezüstös zöld színben van az a tábla, ahova repcét vetettek. Ugye az elmúlt adásokban többször foglalkoztunk a befőzéssel, a piacot, a kínálatokkal, de már befőzésről nem szeretnék, mert a múlt héten befejeztem. Az utolsó dolgokat is elraktam, kivéve még a birsalma sajtot, mert a birsalmának még jó, ha érik, már most kezd igazán úgy sárgulni. Na, kivételesen az van a kertemben birsalma, úgyhogy ezt nem a piacon kell vásárolnom. Viszont eszembe jutott egy szőlős zselés torta, amit már sajnos elég régen készítettem, de ennek a csinyát, binyát pedig Anna nagynénémtől tanultam meg, és hát ezzel a recepttel neki szeretnék egy kis emléket hagyni majd, mert teljesen azóta, amikor ő elmondta, hogy hogyan készíti, én is mindig úgy csináltam, és mindig sikert aratott a család és a vendégeim körébe is. Anna néném Csorba Józsefné született Boros Anna, édesapám húga Szuhakálóba, híres sütőasszony hírében állott. rengeteg lakodalomba, keresztelőre sütött süteményeket és különleges tortákat, ami különböző alakokat formáltak, így például könyv alakú emeletes rokokó ruhás mennyasszonyi tortát sütött, én is ilyet kaptam tőle, meg se ettük, az hónapokig a szekrény tetején volt. Akkor ahova kisbaba született, oda kádas fürdőző babát vitt, vagy pólyás babát formát sütött, és hát különböző formákat, én ezekre emlékszem. Nagyon nagy türelme volt mindehhez, ahogy a most 93. évében is nagy türelemmel viseli a mindig tevékenykedő asszony az ágyhoz kötöttségét egy miskolci szeretett otthonba. Mindig csodáltam a türelmét, és ahogy legutóbb meglátogattam, megtapasztaltam ismét. Kérdeztem, hogy mit tetszik egész nap csinálni. Azt mondja, hát imádkozom, már más nem tudok. Nem hallok jól, nem látok, nem tudok felkelni. De arca sugárzott a belső nyugalomtól, és hát tényleg ezzel a recepttel szeretnék nagynéném előtt tisztelegni, és az ő emlékét továbbvinni akár írásba is, és most ezt a zselés gyümölcsös torta receptet szeretném elmondani. De már egyszer én beszéltem, nem is egyszer, kétszer is beszéltem már Anna nénémről, egyszer a nonpluszultráról, és egyszer pedig a húsvéti kalácsról, hogy ő hogyan tett rá a kalácsra linzert tésztából azokat az eszközöket, a kínzóeszközöket, amivel Krisztust a keresztfára szegezték. Ha jól emlékszem erre, a két alkalommal biztos, hogy említettem.
When I was a young man courting the girls, I played me a waiting game. If a maid refused me with tossing curls, I'd let the old earth take a couple of whirls while I plied her with tears in lieu of pearls. And as time came around, she came my way. As time came around, she came. When you meet with the young girls early in the spring, you court them in song and rhyme. They answer with words and a clover ring, but if you could examine the goods they bring, they have little to offer but the songs they sing and a plentiful waste of time of day. A plentiful waste of time. Oh, it's a long, long while from May to December, but the days grow short. When you reach September, when the autumn weather turns the leaves to flame, one hasn't got time for the waiting game. Oh, the days dwindle down to a precious few. September, November, and these few precious days I'll spend with you. These precious days I'll spend with you.
most pedig szeretném elmondani ennek a receptjét. Ez ugyan több fázisból készül ez a torta. Először is a torta alapot mondom el. Ez egy piskóta torta. Attól függ, hogy milyen nagyságú edénybe fogjuk belerakni, tepsibe, vagy kör alakú kapcsos formába, vagy akár egy lábasba, ha nincs valakinek kör alakú torta formája, akkor lábasba ugyanúgy meg lehet sütni. És hát a tojás mennyiség természetesen attól függ, hogy mekkora tepsibe akarjuk ezt elkészíteni. Tehát én most csak olyan alapot mondom, hogy egy tojáshoz szükséges egy evőkanál víz, egy evőkanál cukor és egy evőkanál liszt. Most ha kapcsos formában, ugye ez nem olyan túl nagy, vagy egy lábasba sütjük, akkor elegendő hozzá egy 4 tojás, de ha már egy nagy gáztepsibe, akkor a duplája, 8 tojás minimum kell hozzá. Először is a tojás sárgáját szétválasztjuk a fehérjétől. A fehérjét beletesszük egy olyan tálba, amiben föl tudjuk verni a tojásfehérjét. Hát én már csak robotgéppel szoktam, tehát habverővel verem föl, viszont mielőtt elkezdem verni, hozzáteszem ugyanannyi kanál vizet a fehérjéhez, mint ahány tojást tettem bele. Már ezt is mondtam, hogy csodálkoztam mindig, hogy tudom a vizet úgy felverni keményre, de sikerül. És akkor együtt felverem keményre, és utána teszem hozzá egyenként az egy-egy kanál kristálycukrot, és mindaddig verem, amíg egyáltalán érződik a cukor, hogy ropog a fogam alatt, néha megkóstolom, hogy elegen, vagy jól felvertem-e már, meg elolvadt-e a cukor. Itt jegyzem meg, hogy Anna nényém férje, Józsi sógor verte mindig a habot. Ő nem látott jól, de ülve szintén nagy türelemmel jó keményre verte mindig a tojáshabját, és hát állítom, ha nem duplája is, de jóval több lett neki, mint amit robotgéppel föl lehet verni. Ugyan ő keverte ki a krémeket, még akkor is, amikor már volt elektromos habverőjük, akkor is ő verte ezt. Tehát visszatérek ahhoz, hogy tehát hozzáadtuk a kanalanként a kristálycukrot, és ezzel addig verjük, amíg teljesen sima nem lesz. Ezt követően már fakanállal dolgozunk, nem a habverővel, hogy ne törjön a tojáshab. A habverésnél még azt szeretném elmondani, hogy a habverőt mindig egy irányba forgatjuk, mert ha össze-vissza járkálunk az edénybe vele, akkor azokat a kis hólyagocskákat, amiket a tojásfehérjéből képződik, azt szétzúzzuk, és akkor összeesik jobban a hab. Tehát mindig én az óramutató járásának megfelelően szoktam keverni.
Így kerül bele a kellő levegő mennyiség.
Igen, mert attól lesz finom, hogyha jó levegős, de ugyanígy, mikor hozzáöntöm egyenként a tojás sárgáját, azt is mindig csak egy irányba keverem, tehát maradok az óramutató járására. Hozzászitálom a lisztet, de ez sem egyszerre, hanem szinte kanalanként, vagy két kanalanként teszem hozzá, és akkor sütőpapírral bérel tepsibe, vagy torta formába öntjük. Előmelegített sütőbe 200 fokon tűpróbáig sütjük, tehát közben nem kell kinyitogatni a sütőt, mert könnyen összeesik a piskóta, tehát már csak a sütés körülbelül 3/4 részébe szabad kinyitni, akkor megnézhetjük, vagy ha valakinek olyan a sütője, hogy nem egyenletesen süt, akkor megfordítjuk, hogy a másik oldala is ugyan olyan szépen süljön. Tehát akkor egy nagy tűvel megnézzük, ha nem ragad már rá a tészta, akkor jó lesz a piskótánk. Amíg sül a piskóta, akkor elkezdjük elkészíteni először is a gyümölcs zselét, amihez hozzávalóként 3 púpos evőkanál étkezési zselaténra van szükségünk, és 1 liter szűrt gyümölcslére, ez alma vagy szőlő, a szőlőből lehet a piros is, vagy a fehér szőlőnek a leve. Rossos levet nem ajánlok hozzá, mert akkor nem lesz szép áttetsző a zselatinos gyümölcskocsonyánk. És hát ezt egy 2 literes lábasba először belerakom a zselatint, kevés lével először nagyon simára keverem, és apránként folyamatosan kevergetés mellett adom hozzá a többi levet, és akkor lángelosztót használok, amikor felteszem a gázra, és kevergetés mellett felmelegítem a zselatinos folyadékot, de nem forralom fel, csak felmelegítem, amikor már teljesen egyforma, és akkor már ugye kisült a piskótán, kivettük a tepsiből, mert ugyanabban a tepsibe kell berakni a zselatinos gyümölcslevet, amiben készítettük, mert akkor lesz egy forma tökéletes a nagyság. Ha a kerekbe, akkor kerek, tehát más tepsit ne használjunk, csak azt, amiben sütöttük, és akkor ezt a tepsit egy picit bevizezzük, és cellofánpapírt, amit szintén, tehát akkor a cellofánt vágunk, amilyen a tepsink, és azt is bevizezzük, és szépen belesimítjuk ebbe a tepsibe, de úgy, hogy legyen pereme is, mert majd ebbe öntjük a zselatinos gyümölcslevet. Először csak az egyharmadát öntjük bele, és betesszük a hűtőszekrénybe dervedni. Itt arra vigyázunk, hogy egyenes legyen a ne valamilyen másik lábasra tegyük, és az egyik oldalon elbillen, mert ugye lefolyik, akkor nem lesz egyforma, tehát egy sima területre tegyük a hűtőszekrénybe, hagyjuk megdermedni, addig elkészítjük a belevaló gyümölcsöt, tehát bármilyen gyümölcsen lehet gyümölcstortát csinálni, most a szőlőt javaslom, de legjobban a bogyós gyümölcsökből mutat, és azt olvastam, illetve hallottam, hogy kivit ne használjunk, amikor zselatinnal, mert abból olyan anyagokat von ki a zselatin, ami nem jó az egészségünkre. Tehát pontosan nem tudom megmondani, de ezt így olvastam, meg hallottam. Mert nem lesz csúnyább, mert én is tettem már azelőtt kivit bele, tehát nem az, hogy összehúzza a kivit vagy valami, de azt nem javasolják a szakértők. Hát én azóta nem szoktam használni, mert mondjuk az is mutatós, ahogy fölvágjuk a kivit, olyan szép a erezete, a magháza, és nagyon jól néz ki, de ez esetleg nem lenne. Na most, hogyha szőlőből készítünk, vagy más bogyós gyümölcsből, és mondjuk a születésnapra készül, akkor más színűből kirakhatjuk esetleg az ünnepeltnek a évszámát is, hogy hány éves. Itt viszont arra kell vigyázni, hogy a fordított tükörképét tegyük ki, mert mikor kifordítjuk majd, vagy ráfordítjuk a tortára ezt, akkor a háta lesz az eleje, hogy így mondjam, és ezt úgy szoktam csinálni, hogy papírból kivágom a számot, amire éppen szükségem van, és azt fordítva teszem rá a tortára, és akkor annak mentén rakom ki, vagy magam elé teszem fordítva, és akkor úgy jobban látom. Hát lehet, hogy néhány számnál lesz könnyebb megcsinálni, de vannak olyan számok, aminél ez a biztos siker, hogyha kirakjuk magunk elé, vagy arra, és akkor úgy rakjuk. Amikor megdermed, persze, akkor kell ezt szépen így rárakni, és akkor kitöltjük a többi részét más színű gyümölcsel, ha ilyen évszámosat rakunk. Ha pedig nem, akkor bárhogy szórhatjuk vegyesen is, hát vagy egyszínű, vagy amilyen éppen szőlőnk, vagy málnánk, vagy eper, vagy bármi van, az epret érdemes elvágni, mert az nagy szemű, és azt viszont úgy csináljuk, hogy az alja legyen lefelé, mert akkor az nagyon jól fog mutatni majd, mikor megfordítjuk. És akkor ráöntjük a maradék zselatinos levet, ami többnyire nem szokott megdermedni ez alatt az idő alatt, de ha mégis kezdene már egy kicsit kocsonyásodni, akkor lassú tűzön melegítsük át újra, és akkor óvatosan öntsük rá, mert ha egyszerre zúdítjuk rá, akkor hiába dolgoztunk ott a számokkal, az szépen szét fogja mosni. Tehát nagyon óvatosan kezdjük a sarkánál, és akkor az szépen úgy belefolyik. Ajánlom ezt is esetleg töltsér segítségével tölteni, mert akkor biztos nem fog úgy rázúdulni, és akkor lesz szép egyforma, és akkor ismét visszatesszük a hűtőszekrénybe, hagyjuk megdermedni. Ez alatt, ha még dermed, elkészíthetjük a hozzávaló krémet, vagy a piskótára először krém kerül, utána megy a legutoljára a zselatinos gyümölcs rá. Ehhez egy nagyon könnyű krémet készítünk, hát egy negyed kiló margarinhoz vagy vajhoz 20 deka porcukorot használunk, ezt habosra keverjük, és mielőtt ezt kikeverjük, elkészítünk 4 deci tejbe egy vaníliás vagy egy tejszínes pudingot. Ehhez nem szoktam színes csokoládé vagy puncsos pudingot használni, csak ezt a világosokat, és jó keményre főzzük ezt a pudingot. Azért is nem fél liter tejet mondtam, hanem csak 4 decit. Vagy ha fél liter tejbe, akkor tehetünk bele másfél pudingport, vagy még akár 2 is, és ehhez csak nagyon kevés cukrot teszünk, nem annyit, amennyit előír a recept. Amikor jó keményre megfőztük, akkor a lábasba hagyjuk, és kis porcukorral megszúrjuk a tetejét, ez azért kell, hogy ne bőrösödjön meg, és akkor még ezután én folpakot szoktam rárakni. Ez biztos garantálja, hogy nem fog megbőrösödni, mert ha már kezd a teteje bőrösödni, és akkor közbe kavargatjuk, akkor ilyen csomós lesz, amikor készítjük. Ja, akkor kikeverjük a margarinnal vagy vajjal a porcukrot jó simára, habosra, és amikor meghűlt ez a pudingunk, akkor kanalanként tesszük hozzá és verjük tovább. Ne egyszerre tegyük bele, mert akkor túrós lesz a krémünk, és nem is lesz olyan jó állagú, meg hát nem is lesz olyan szép, és akkor ha meg véletlenül mégis csomósra sikerülne a pudingunk készítése, mert akadt már nekem is olyan, akkor pedig szitán át szoktam törni ugyanúgy, mint a túrót, hogy ne legyen, mert akkor meg sokkal finomabb lesz. És ha kihűlt, akkor a piskótára rákenjük a krémet, és akkor óvatosan ráborítjuk a megdermedt gyümölcsös zselét, és én a celofánt csak akkor szoktam leszedni róla, mielőtt szeletelem. És akkor így nem kell takargatni a hűtőszek, mert nyilván vissza kell tenni a hűtőszekrénybe, nem kell takargatni, hogy mert rajta maradt az a celofán, és akkor már akkor tálcára rakom, és hát ha kerek formába tesszük, ugye akkor átlósan vágjuk, és körcik alakú szeleteket kapunk, viszont körcik szeleteket, vagy háromszög alakú szeleteket lehet a négyzet, vagy téglalap alakú tortából is készíteni. Én ezt úgy szoktam, hogy kimérem, hogy hány centi hosszú a tepsi, és akkor tudom, egy 10-12 centinként bejelölöm a távolságot, és akkor egyenlő szárú háromszögeket vágok belőle, és akkor az egyiknek fönt lesz a talpa, a másiknak alul, és akkor így gazdaságosan szépen föl lehet vágni, és amikor a tányéra kerül, ugyanolyan, mintha egy kerek tortából raktuk volna, és csak praktikusáként mondtam el, hát próbáljuk ki most még szőlővel ez, de fagyasztott gyümölcsel is el lehet készíteni, és nagyon mutatós és nagyon finom torta lesz. Több helyre vittem már ilyet, akár esküvőre is, és mindig tényleg megdicsérték, és nagy sikere volt ennek a zselés gyümölcs tortának. Könnyű is, nem olyan túl krémes. Na most ahhoz, hogy könnyű krémünk legyen, használhatunk maszkarpónét is, amihez nem is fontos, hogy puding legyen, hanem hát most az árakat nézve majdnem, hogy ez a legolcsóbb, főleg ha akkor vásároljuk, mikor akció van, és azért ki figyeli az akciós vásárlási lehetőségeket, azért láthatja, hogy szinte havonta van a mascarpone valamelyik üzletbe. Most is van olyan, ahol lehet vásárolni, és abból lehet könnyű krémet, ahol tehetünk egy kis vanília aromát, vagy vaníliás cukrot, vagy vanília rudat, tehát nem fontos hozzá főzni, ha gyorsabban akarjuk elkészíteni, de ahhoz azért ajánlott, hogy egy fél kiló legalább legyen a mascarpone, hogy azért ne csak éppen meglássa az a piskóta a krémet, hanem egy kicsit vastagabb legyen. Próbálják ki, sok szerencsét kívánok hozzá.
Kedves hallgatóink, Süye Károlyné Klárikát hallották. Az otthon ízeivel legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is. Köszönjük megtisztelő figyelmüket. További szép napot és jó rádiózást kívánunk. A szerkesztőt, Kónya Évát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, Bartók Beátát hallják. Mai műsorunkban folytatjuk a múlt héten megkezdett beszélgetést Fazakas Mária Gyöngyi Szervita nővérrel. Tartsanak velünk! Hogyha lehetséges, egy kicsit személyes kérdés is következik. Már említetted, hogy a káptalan után hazamentél. Hazamentél Erdélybe, ugye? És ha jól tudom, ott volt ugyan személyes családi dolgod is, de ott, mint hogyha egy ilyen lelki gyakorlat fél éve becsöppentél volna, hogyha erről is mesélnél nekünk.
Igen, néhány hónappal ezelőtt Hajnek Attila Isten plébános atyával vagyunk jó kapcsolatban, Székely Véckei plébános, ugye ő az, aki Gyergyószent Miklóson ott van a Szent Peregrin kápolna, aki ugye Szervita Szent, és annak idején még Bogizsis Ferenc atyának köszönhetően én vittem az erekét, és nagyon szép látni, hogy ott felépült körülötte egy lelki otthon is. És ő mondta, hogy szeretne meghívni engem, mert szervez egy ima konferenciát, az volt a mottója, hogy egy imádságnyira van tőlem. Közben kiadott egy ilyen imakönyvet is, ahol egy ökumenikus szellembe szeretne meghívni lelkészeket, szerzeteseket, papokat, akik az imáról beszélnek. Én mondtam, hogy Attila atya, szó se lehet róla. Hát én épp, hogy haza fogok érni Olaszországból, a káptalanról, arra készülni kell, tehát én még nem mehetek el. És akkor hazértem pénteken, és vasárnap jött a hír, hogy édesanyám bekerült a kórházba, úgyhogy én vasárnap azonnal utaztam is haza. Hála jó Istennek kiderült, tehát nem olyan súlyos édesanyám állapota, tehát nyilván, mivel kórházban volt, csak látogatási időben mehettem be hozzá. Így hát részt vettem ezen a nagyon szép konferencián, ami tényleg az imádság légkörében nagyon családias volt. Csodálatos volt hallani tényleg a lelkészeket, a felkészültséget, és annyira szép, hogy az imádságban ott nincsen felekezet köziség. Tehát az imádság az olyan, hogy az összeköt mindannyiunkat, tehát az Istennel való kapcsolat, és annyira szép volt látni, ott voltak a fiatal lelkészek feleségeikkel is, hogy ők is, ahogy így beszéltek, nagy-nagy mélységeket, tényleg az igéből kiindulva, az egy óriási ajándék, de volt nyilván katolikus pap is, minden nap szentmise volt. Tulajdonképpen részt tudtam venni, egyetlen délután nem tudtam részt venni, amikor édesanyámat el kellett kísérni Csíkszeredába. Ott volt egy vizsgálata, és hát hálás vagyok, mert ott is többek között Zelma testvére, szociális testvérő bejár a csíkszeredai kórházba, és akkor ott is találkoztunk, meg tényleg a Hugó atya is Ferences járva, és édesanyámat ellátta. Közben meg a Zelma testvér is nagyon-nagyon szép előadást tartott következő napokban ő is ezen a konferencián. És végül is én magam is beszéltem egy picit, hogy mit jelent számomra az imádság, tanúságot tettem erről, hogy tényleg hogyan keresem én az Istennel való kapcsolatot, hogyan próbálok a jelenlétben lenni. Ez így ajándék volt, hogy ebbe is belecsöppentem, meg utána Attila atya kezdte a gyerektábort. Hát ott csak egy szentmisén tudtam részt venni, meg két reggel a reggelisztetésbe belekapcsolódtam, és hát szóval, hogy értékké lett, és ami még annyira szép volt, mert kiengedték édesanyámat a kórházba, de sajnos újra visszakerült másfél nap után, és hát meghosszabbítottam az otthonlétemet, de láttam, hogy nekem most már muszáj hazajönnöm, mert nekem is itthon feladataim vannak, Benici Szent Fülöp ünnepre készültem, itt is előadást kellett tartani. Akkor úgy volt, hogy hát augusztus 20-án akkor hát én is azért indulok, édesanyám még kórházban van, de ott van a nagytesóm, tehát el kell indulnom. És elmentem reggel a templomba, annyira szép volt a zsombor atya, hogy prédikált, és egyrészt nagyon közel jött hozzám Szent István, az az ember, aki elveszíti a fiát. Aki ebben a végső tanácstalanságában vagy kilátástalanságban tényleg a szűzanyához fordul és felajánlja az országot a szűzanyának. És közben nekem eszembe jutott az is, hogy édesanyám hogyan ajánlott fel engem a szűzanyának annak idején Egerben, a Lurdi barlangnál. És akkor a Szentmise végén én is oda mentem, van a Gyegyó Szent Miklósi, Szent Miklós templomba, ott van a szűzanya Lurdi oltára, és akkor én is a szűzszülője Istennek imával, hogy az édesanyámat teljesen a szűzanyára viszom, hogy én most hazamegyek, muszáj hazamenni, rád bízom. És annyira olyan béke töltötte, hogy a legjobb kezekben van az édesanyám, és olyan érdekes volt, mert nem sokkal néhány óra múlva telefonált, hogy hát hazaengednek a kórházba, úgyhogy még néhány órát együtt tudtunk tölteni, és hál' Istennek jól van, most ellátja magát, és nagyon hálás, tényleg egy egész kongregáció imádkozott érte, mert ugye van egy ilyen közös csoportunk, és amikor beírja, akkor a világ különböző ponton lévő szervit, a nővérek is, akik ez eljutott, és nagyon hálásan ő maga is mondta, hogy mindig hordozza a rendet, és imádkozik érte, úgyhogy...
Ami számomra nagyon érdekes tapasztalás volt, ez imával kapcsolatban jutott eszembe, ahogy beszéltél. Mikor most zarándokoltunk Csenztóvába családilag egy kisebb zarándok közösséggel, akkor kaptam meg a Jóistentől nagyon érdekes, hogy amikor az ember nem is várja, vagy nem is gondolja, akkor megkapja azt, amire már régen vágyott. Mindig mondtam én rózsafűzért, amikor úgy alakult az élet, de próbáltam érezni. Tudod, amikor annyira szeretnéd érezni, akarod érezni, ez ugyanaz, mint a szeretet, meg a kapcsolat a házastársal, vagy akár a szerzetes, hogy elköteleződik, hogy igazából a szeretet az nem érzés, hanem ugye döntés. És én is próbáltam eldönteni, hogy akkor én most rózsafűzért mondok, és akkor én most eldöntöm, hogy akkor én nagyon mondom ezt a rózsafűzért. De sose éreztem azt közben, hogy én most úgy imádkozom, ahogy, tehát hogy nem éreztem azt, amit kerestem közben. Én mindig, amikor magamban beszélgetek a Jóistennel, akkor, ha beszélgetek a saját szavaimmal, akkor vagyok úgy vele egy közösségben, és akkor érzem őt. De ezekben a mondott imákban nem igazán tudtam megtalálni. És most Csenztóvában, illetve amikor jöttünk visszafelé az úton, az autóval, és ültünk benne heten, és mondtuk a rózsafűzért, akkor hirtelen megéreztem, és megkaptam azt az érzést, hogy milyen az, hogy rózsafűzért mondani úgy. Ott hirtelen átéreztem ezt a rózsafűzért, de hogyha egy picit, ha már erről beszéltél ott, kérlek szépen, hogy oszd meg velünk a gondolataidat a helyes imádságról.
Ha most a rózsafűzéről beszélsz, akkor azzal kezdeném, hogy éppen itt egy házas pár tett tanúságot a rózsafűzér bankról. Nem akarom fölfedni őket, mert nem beszéltem vele, de csodálatos volt tapasztalni azt. Férje arról beszélt, később találkoztunk, hogy nagyon sokat imádkozott a család fejét, és egyre nagyobb nehézségek jöttek, és majdnem abba hagyta az imát, és akkor egy szerzetes azt ajánlotta neki, hogy hát ezt nem lenne szabad abba hagynia. Imádkozzanak erre a szándékra 1000 rózsafűzért. És elkezdték imádkozni, ugyanis az 1000 a Bibliában az egy szent szám. Én most nem tudok idézni, mert nincs előttem ez a papír, hogy utána hogyan erősítette meg a Jóisten, és az volt az érdekes, hogy mindig, amikor az 1000 rózsafűzérten imádkozták, akkor nagy kegyelmekbe részesültek. Többek között volt egy ilyen érdekes meglátása, hogy azt látta, hogy ilyen galambok repülnek az ég felé, és egyesek olyan közel vannak a szívéhez, a másik az olyan közömbös. És akkor a nővér mondta, hogy valószínű az, hogy ugye közben elkezdett ez a pér is imádkozni a nővérnek is a családfáért, az elhunyt hívekért, hogy a családfánk az terhelt lehet, vagy bármit hordozhatunk. És azt mondja, hát valószínű, hogy azok a galambok, akiket úgy közel éreztél, azok a te családfádból lévő lelkek, akik most szabadultak, és akiket nek számod a közömbös, azok valószínű, hogy azok, akik meg az én családomból való voltak. Meg nagyon szép, hogy többek között mondták, hogy azért is imádkozott ez a nővér, ő nem tudta, hogy ők még akkor jegyesek voltak, mikor találkoztak, és kiderült, hogy pont az 1000 rózsafűzér végén kérte meg a kezét a férj. Szóval nagyon csodálatos látni, hogy micsoda ereje van a rózsafűzérnek. Tényleg most voltam én is, belekapcsolódtam az esztergomi bazilika megáldása után, elmentem Mária Remetén volt a Szeretett Láng Fesztivál, és ott tényleg a Jim Blond atya is, meg a Dominik atya is arról beszélt, hogy micsoda ereje van a rózsafűzérnek. Megígérte az olyan domonkosnak, hogy amit a rózsafűzérnek kérünk, azt mind megadja nekünk. És hát tényleg én nagyon szeretem ezt a megfogalmazást, hogy rózsafűzér édes lánc, ami összeköt bennünket Istennel, a szűzanyával és egymással. És én egy erdélyi, ma már előjáró egyik közösségben, aki jelölt voltam, és elmentünk együtt Kovács Péterbe, ez Gyergyó Szent Miklós után van, gombászni vagy valamit, és akkor ővele imádkoztam úgy először rózsafűzőt, hogy az életemet vagy mások életét belefűzöm. Tényleg ma is, hogy minden tizedet valakiért, és akkor onnan tudom, hogy ha esetleg unalmas vagy elkalandozok is, hogy az értékes. De mondom, akár, hogyha az életemet vagy mások életét belekapcsolok, ha például akit te szentszül a világra szültél, akkor az van bennem leggyakrabban, hogy Uram, szülesd meg minden szívbe. Vagy ha tudok olyat, ahol például nincsen gyerekáldás, akkor Uram, értük, hogy fogadjanak gyermekek. Tehát érted, mindjárt másképp imádkozod, vagy aki életünk a keresztet hordozta, és ha eszedbe jutnak azokat, akik szenvednek, akik hordozzák a mindennapi keresztjüket, mindjárt másképp imádkozzuk ezeket. Akár kötött ima, akár ez a szerzetesi hivatás körül, ott mondtam, hogy ez az Isten való mély kapcsolat és a csönd, amiben Isten igében vagy anélkül is keresem, hogy Isten terve mi velem. Az a lényeg, hogy az mind élővé válhat Istennel a szűzanyával, tehát hogyha tényleg így imádkozunk, meg odaadjuk az időt. Tehát egy nagyon-nagyon nagy érték az idő. És az a lényeg, hogy odaadom-e Istennek azt az időt. És nagyon nagy a kísértés olykor, hogyha nem olyan volt az imám, akkor esetleg fölállok, és kimegyek, és hát akkor inkább megfűzök, vagy nem. Odaadtam az Istennek, ő tudja, hogy hova teszi. Vagy akár tényleg így is, mint ezek a felajánlások, hogy én oda teszem a szűzanya kezébe egy szenvedésemet, egy fájdalmamat, megbántottak, egy nehéz ügyet például valakivel, hogy ez nem tudom, hogy fog megoldódni. És az a bizalommal oda helyezem, és akkor csak megtapasztalt, hogy hát ez olyan szépen alakult, hogy tehát ez az Istennel való bizalom teljes kapcsolat, tehát ez erre törekedni. Aztán, hogy milyen utak vannak, az mindenki maga és a maga ritmusába találja meg, de ott legyen a vágy. És nagyon fontos ez, hogy kérni a kegyelmet, hogy tényleg megtérjünk, hogy tényleg Istené legyünk, hogy tényleg őt keressük, hogy tényleg az ő akaratát tegyük. Mert ugye a szűzanya is ugyanezt tette, és ugyanezt mondta a szolgáknak, hogyha tovább folytatjuk ezt a kánai mennyegző képét, ami minket most kísér, hogy tegyétek meg, amit ő mond. Ma sem mond mást Mária, a szűzanya nem viszel Jézustól. Tehát a szűzanyás lelkület egy nagyon egészséges lelkület, és mi úgy követjük a szűzanyát, hogy a Bibliában van leírva, hogy tegyétek meg azt, amit Jézus mond. Hát hol van az, amit Jézus mond? Előveszed a Szentírást, és engeded, hogy hasson rád, és hogyha a szívedet megmozgatja, akkor azt tedd meg, és kérd ennek a segítségét. Tehát valahogy így tudom az imát. Van, amikor ugye elakadásaink vannak, szükség van segítségre, lelkivezetőre, papra, megújulásra. Hát tegyük. Most, ahogy így velem szemben ősz, és itt tényleg a szakemberről beszélek, hát te is megtapasztalhattad, ugye ez nagy ajándék volt, hogy ugye nemzetközi rend vagyunk, és akkor volt egy-egy nap, amikor különböző nyelvű nővéreink animálták a liturgiát, és ugye magyarok csak ketten voltunk Esztel nővérrel, és reggelente volt a Szentmise, ugye az volt a feladat, hogy énekeljünk, és hát nekem reggel nincs hangom, és látod, amikor hozzád fordultam, hogy hát Bea, akkor mit csináljak? És te mondtad, hogy akkor 2 órával előbb kelj föl, és mondjad a beszédtechnikai gyakorlatokat, és annyira szép volt tényleg korán fölkelni, fölmenni, van egy csodálatos torony a firenzei rendház udvarán, hogy kimész olyan, mint onnan már csak a mennyország, látod a firenzei kupolát, meg az eget, ami szép is, ott gyakorolni, és akkor tényleg, hogy az a ketten is, az a himnusz, vagy az az ének, amit énekeltünk, az hangzott. Hogy merjünk tényleg megkérdezni szakembereket a lelki életben is, hogy sokszor elég egy icipici segítség. Nyilván nekem kellett meghozni azt az áldozatot, hogy 2 órával előbb felkerek, mosolyogtak, mikor mondtam a nővéreknek, hogy igen, ahhoz, hogy nekem hangom legyen, akkor 2 órával előbb keltem. De milyen jó ezeket tudni, és hogy az életben bizony meg kell hozni a magunk áldozatát, hogy Istennek olyan hangja legyünk a világba, aki esetleg megrezdít szíveket, és ők is elindulnak, vagy megújulnak ezen az úton.
Nagyon szépen köszönöm a gondolataidat, ez különösen gyönyörű volt, amit most mondtál a végén. Én is köszönöm, hogy megkérdezhettem tőled, mint szakembertől ennek az imádkozásnak a miben létét, és hogy hogy lehet még jobban imádkozni a Jóistenhez, és valóban most úgy érzem, hogy az, amit mondtál, az nagyon sokat fog segíteni, hogyha mindig lesz valaki, akiért, vagy akikért mondom az imát, és nagyon szépen köszönöm az egész beszélgetést, és kívánok sok erőt a további munkádhoz, és mindenhez a renddel kapcsolatban is, a magánéletedben is.
Nagyon-nagyon szépen köszönöm, tényleg én nyitott szívvel vagyok most, hál' Istennek 6 év után, tehát a káptalan azt is jelenti, hogy minden egyes megbízatása lejár mindenkinek, nekem is így a helyi előjárói, meg a delegáció előjárói szolgálatom, és úgyhogy most várjuk, már megadtuk a javaslatokat, az új előjáróknak a kinevezését. Én bízom abban, hogy én is egy picit tudok magamra figyelni, akár szeretnék elmenni egy hosszabb lelki gyakorlatra, egy megújulásra. Nyilvánította, hogy mik a rend szükségleteim, ez a káptalan is nagyon erőjött, hogy nem az egyéni, hanem a rendjava fontos. Ugye nyilván a rendjava az is, hogy egy egészséges, boldog, örömteli szerzetes legyen, aki boldogan tesz a tanúságot Jézusról. Ehhez meg szükség van az, hogy időt töltsön a jegyesével, és megújuljon, és tényleg a természetben legyen. És én hiszem azt, hogy az Úristen meg fogja adni mindazt, amire szüksége van nekem is, meg a rendnek is, és köszönöm. Én is az interjút szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és bátorítom, hogy mindig legyünk nyitottak, mert Jézus jön, kopogtat, de az ajtót nekünk kell kinyitni.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké. Ámen.
Lackfi János, minek is élek? Hát azért, hogy minél jobban átitassam magamat a világgal. Hogy megkótyagosodjak az orgonák illatától. Hogy színorgiájukkal jól megtömjem a szememet. Hogy érezzem, amint a fagy satuba szorítja elkékülő kezemet. S aztán azt is, hogyan változnak a melegben izzó parázsá az átjegesedett ujjak. Hogy letüdőzzem a füst illatát, és behunyt szemmel, szájamban összefutó nyállal falatozzak frissen füstölt húst, frissen füstölt sajtot. Hogy érezzem az izmaim zsibongását, ha kutyával, gyermekkel játszva nekiíramodom, vagy futásban, labdajátékban teszem próbára élő, mozgó, eleven testem. Hogy megtapasztaljam a fantázia bizsergető elektromos kisüléseit, mikor bedobok egy-egy szóviccet, tovább fűzöm valakinek a poénját, sztoriba sztori töltök, megcsavarom ügyesen a kicsiknek szánt mesét. Hogy üljek csónakban, és szél permetezze arcomba a porított vizet, és nevetésre ingereljen ez a zsíványság. Hogy belemártsam huny szemem a folyékony napsütésbe, mely kijönti belső portrémat aranyból. Hogy érezzem a fájdalom prését mellkasomon, a szorítást szívem körül valaki miatt, akit szeretek. Hogy légszomjam legyen, hogy tudjak, aztán meg ne tudjak tágtüdővel levegőt venni. Hogy érezzem, ahogy hatalmába kerít a köhögés, és érezzem majd oldódását is. Hogy érezzem, amint meglep, vagy elhagy a lüktető sajgás. Frissen keletkezek sebek, gyógyuló sebek kísérője. Hogy könyvszökjön szemembe, örömtől, bajtól, hogy szétvessen a boldogság, amikor meglátok valakit, és leverjen a víz, mikor meglátok más valakit. Minek is élek? Hogy amikor már eléggé átitatódtam a világgal, amikor már bennem él a világ, és minden porcikámban tudok rá emlékezni, felidézni, végig zongorázni az érzések, érzékelések teljes skáláját, akkor át tudjak mindent adni, és el tudjak mindent felejteni, és meg tudjak mindentől szabadulni, és engedjem át magam az áramlásnak. Hagyjam, hogy Isten közelsége elégessen, és lefoszlasson rólam mindent, ami nem ő. átadjam neki a mozgásokat, futást, ugrást, mindent egymás után. Átengedjem a megtanultakat, összekeverjem szeretteimet és az először látott arcokat, gyerekkoromat és a tegnapi napot, és mindent a kezébe helyezzek. Hisz tőle kaptam. Szép lassan kinyújtózzam a kereszten, és kitárjam felé a karomat. Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Fazakas Mária Gyöngyi szervitanővérrel beszélgettünk. További szép napot és jó rádiózást kívánva búcsúzik önöktől az adás szerkesztője, Bartók Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Most elhangzott összeállításunkat hétfő hajnalban 0 óra 5 perctől és szombaton 20 óra 35 perctől megismételjük.
Hogy láthassanak, látni akarnak, látni akarnak. Add meg, hogy láthassanak.